szépen a köszöntést, és én is köszöntelek benneteket innen a szószékről is. Próbáltam mindenkinek köszönni, de egyre többen lettetek a szünetben, hála az égnek. És olyan jó így együtt látni titeket, ezt a sokadalmat. Én itthon érzem magam, ti is tudjátok miért. Most is gondolkoztam, hát van, aki nem tudja, megint elmondom, hogy 40 éve itt voltam katona egy évig, aztán 9 éve rá visszajöttem lelkésznek, azt is kipróbáltam, milyen szombathelyen lelkésznek lenni, és mindig szívesen jövök hozzátok vissza, és vannak ilyen extra meglepetések, messziről jött váratlan vendégek is, de jó titeket látni. Annyit hadd mondjak, hogy itt énekeltünk, és soha nem éreztem még ilyen alacsonynak magam egy gyülekezetbe. Ti valahogy olyan magas gyülekezetek, nem csak a srácok itt a nagyon magasok, hanem úgy összességében. De jó volt itt lenni, meg jó látni a gyerekeket. Én nem készültem gyerektörténettel, de van, amit el tudok mondani, mert az élet hozza. Múlt héten Érdem voltam, és ott is ezzel a gyerektörténettel szolgáltam. Gyerekek, nem tudom, hogy ki szereti a cicát. Van itt olyan gyerek még, aki rajtam kívül? Van, jó. Hát képzeljétek, hogy nekünk is van cicánk, és rögtön kettő, ami nem mindig öröm, mert van, hogy probléma. Volt egy cicánk, Cukinak hívták, van is, még mindig megvan, csak ő már rég megvan, 10 éve van. Cuki előtt én nem szerettem a cicákat, Cuki óta szeretem a cicákat, mert aranyos, mert okos, mert cirmos, meg néz a szemedbe, tudni akarja, hogy mit akarsz. Nagyon-nagyon szeretjük, tényleg okos szerintünk. És Bálint azt mondta másfél éve ezelőtt, hogy neki kéne egy cicát, mondtuk, hogy itt a közös cica, azt mondta, az nem az. És akkor találtunk egy kóbor cicát a faluba, aki nagyon szép, ilyen hosszúkás, fehér, a fején vannak szürke foltok, meg a két hátsó lábán, meg a farkán, önt, hogyha nadrágja lenne, de nagyon jól néz ki. Ez is Cuki, így is mondhatnám, csak a név már foglalt volt. Egy baj van, hogy nem annyira okos, mint amilyen szép, és akkor finoman mondtam, amit mondtam. És mi családilag akkor átlagos cica tulajdonosok vagyunk, hogy van egy okos cicánk, meg egy nem olyan okos cicánk, és akkor olyan átlagos, átlagban jók vagyunk. Nem tudom, hogy az intellektuális, bocsánat, a gyerekek miatt mondom, szóval az értelmi szakadéke az oka, de a két macska nem jön ki egymással. Tehát másfél éve eltelt, másfél éve vagyunk benne egy komoly hidegháborúban. És egy hete pénteken beszélgettünk a családba arról, hogy hát ez a szegény Findus, ez a kettes számú macskának a neve, hogy ez hát nem olyan okos, de hát akkor is olyan aranyos. Én meg szeretem az okosokat, bevallom emberben is, és engem kicsit terhel a Findusnak a butasága, és úgy megilletődtem, vagy elszégyeltem magam, hogy a gyerekeim azok mennyire tudják szeretni ezt a buta macskát, és azért valahol én is persze, csak így ki nem mondanám, és megilletődtem, és az volt a gyerektörténet tanúsága egy hete érden, és meg itt nektek is, hogy azért megtanultam azt, hogy azt is lehet, sőt azt is kell szeretni, aki nem annyira okos, nem annyira szép, de ő is a mi cicánk, ő is az Isten teremtménye, és nyilván nem csak a cicákra igaz ez, hanem hát igaz ez az emberi kapcsolatainkra, és a gyerekeknek azokat a gyerekeket is szeretni kell, akik talán nem annyira szeretetre méltók, és nekünk felnőtteknek, pláne hívő embereknek azokat is szeretni kell, akik nem szépek, nem okosak, nem hívők, nem aranyosak, de ők is az Isten teremtményei, sőt, volt még egy olyan tanúsága is számomra ennek az élethelyzetnek, hogy hát okoz kihívásokat a macskák pozícionálása, hogy melyik mikor van bent, kint, kaja közelében, meg ilyenek. És egy plusz nyűg, azt kell mondjam, hogy plusz nyűg. És ezt csinálni kell. És azon gondolkoztam, hogy jó Istenek, mennyi plusz nyűg lehet ennyi embert, ennyiféle beállítottsággal, indítékkal, sokszor butasággal, rossz lelki állapottal igazgatni. És mi megkaptuk kicsibe ezt a kihívást, mondtam a gyerekeknek, hogy ők is, hogyha nektek is, hogyha van otthon kis állat és nincsenek jóban, akkor érezzétek felelősségnek, hogy ezt a helyzetet kezelni kell és gondozni kell. Úgyhogy a számomra ez egy tanúság volt, gondoltam, megosztom a gyerekekkel is. Érdem is azt tapasztaltam, hogy a felnőtteket is lekötötte a téma, úgyhogy örülök, hogy itt is ezt láttam. És akkor most rátérnék a mondandómra. Előre örülök, hogy délután is együtt leszünk, már hadd mondjam, mert adtam én is meghívást erre az Arborétum látogatásra. Ebédnél egy régi ígéretemnek teszek eleget, ott nem leszünk együtt a legtöbbetekkel, de utána megint találkozunk. Ma egy olyan igével, nem is szakasszal, egy olyan mondattal jöttem, ami olyan értemben friss téma, hogy még sehol sem tartottam meg. El is árulom talán a történetét, hogy szerda este felhívott a kolléganőm, Egervári Miklós, néha ismeritek, ő a rádióban felelős a szervezésért, szerkesztésért, hogy megbetegedett egy kollega, És egy áhítatot menjek már hangfelvételre, mert hogy, és akkor adott egy témát hozzám, majd kitaláljátok, hogy mi lesz az menet közben. Én meg ilyen elvállalós típus vagyok, de azért ne terjesszétek a kollégáim körében, mert nem akarok gyakran ilyet. És mondtam, hogy hát úgyis megyek csütörtökön be a központba, Pestre, akkor Pécer felől kanyarodok, és akkor ott este, hát rövid idő alatt az ember egy ilyen, úgy mondom, egy jó sikerült áhítatot sikerült összeállítanom. Aztán Verával is beszéltünk róla, és azt foglalkoztatott, hogy én ezt a témát kicsit kiterjesztem, bővítem, és talán nektek is áldásul fog szolgálni. Ez a története. Lehet, hogy kicsit itt a csikorog vagy nyers ez, de hát még az elején vagyok, nem volt sok időm rá. Az ige helyet mondom, de ne keressétek meg, mert teljesen fölösleges, mert kívülről tudjátok, és rövid lesz, de a rendkedvéért közlöm. János evangélium a 18. fejezetének a 36. verséből olvasok egy mondatot a legelejéről. Tehát csak a legelső része a válasznak, Pilátusnak választva Jézus elárulom, tehát ez az a fejezet. Felelt Jézus: az én országom nem ebből a világból való. Emlékeztek rá, ugye? Hát nyugodtan ki is lehet keresni. Még egy verset fogok idézni a következőt. Tehát az én országom nem ebből a világból való. Én azt gondolom, hogy ha ezt a beszélgetést a folyamatában olvassuk, mi ezt átolvassuk ezt a kijelentést, úgy nyugtázzuk, hogy hát ezt már megszoktuk, itt van, meg hát értjük az értelmét. De én most szeretnék megállni ennél a kifejezésnél, és hogy mit jelent ez, mit jelentett akkor, és hogy mit jelent ez, ami számunkra ma. Ha csak így önmagában nézitek, ha valaki azt mondja, hogy az én országom nem ebből a világból való, az nem kevesebbet állít, hogy neki nem ez a bolygó az otthona. Nem ide valósi, így is mondhatnám. Ha láttatok már tudományos, fantasztikus filmet, vagy olvastatok regényt, ott ez előfordul. Hát ott az a lényeg, hogy vannak más földön kívüli lények, meg intelligenciák, és a többi, és a többi. Ott ez megszokottnak tekinthető, de ha belegondoltok, ebben a földi történelemben ilyet senki nem mondhatott, egy valakit kivéve. Azt, aki mondta. Jézus Krisztus. Mert hát tényleg igaz az, hogy ő nem ide valósi. Az ő országa nem ebből a világból való. És azt is tudjuk, hogy milyen körülmények között hangzott el ez a válasz, és akkor első körben erre hadd térek ki röviden, hogy mit jelentett ez Pilátusnak. Pilátus ugye a római birodalomnak volt a helyi megbízott teljhatalmú képviselője, és hogyha itt valaki bejelentkezik egy igényel, hogy ő itt országot akar alapítani római területen, Pilátusnak a dolga az, hogy eljárjon vele szemben, akár nagyon drasztikus módon is. Egyébként a helyzet ez volt, is tudjátok, a zsidó főtanács azzal vitte oda Jézust, hogy király, és ezzel a császár kihívója. Nagyon érdekes, hogyha azzal mentek volna oda, hogy ő az Isten fia, akkor szerintem Pilátus rálegyint, hogy jó, sok ilyet látott már, tehát ez nem bűn. A római jog szerint nem bűn, hogy Isten fia. Hát, ha akar legyen. A főtanásban azzal vádolták, hogy az Isten fiává tette magát, mert a zsidó főtanásban ez halálos bűn volt, ha egy ember mond ilyet, ott azzal vádolták. Pilátus előtt meg azzal vádolták, hogy királlyá akarja tenni magát. Ha megcserélik a vádat, akkor két sima ügy. Tehát egyik sem. Most az, hogyha a Sanhedrinben azzal vádolják, hogy király akar lenni a római ellenében, akkor vállukon vitték volna körbe, nem ölték volna meg. Mondom, Pilátusnál meg hát azt mondták volna, hogy hát ennyi esze van, higgye azt magáról. Ebben az a félelmetes, hogy a zsidó főtanács kettős váddal vitte oda Jézust, és mind a két helyen kieszközölte a halálos ítéletet. És tulajdonképpen, amikor Jézus azt mondja Pilátusnak, hogy az én országom nem ebből a világból való, ezzel segíteni akar neki, hogy ne legyen eszköz az összeesküvés, hát a főtanács kezében. Azt mondta ezzel, hogy nem jelentek riválist a római birodalomra nézve, nincs tennivalód, ne keverd bele magad ebbe a történelmi bűnbe, hogy az Isten fiának a kivégzésében részt veszel. Azzal nyugtatta Pilátust, akik megnyitottátok, olvassátok nyugodtan ott a 37. versben, ahogy, bocsánat, itt ugortam egyet a vázatomban, tehát miért erre rátérnék. Ugye ezzel ezt a Pilátus témát le is zárnám. Az igazi nagy kérdés szerintem az, és én a folytatásban azzal szeretnék foglalkozni, hogy ez, amit mondott, ezt én ősz Pilátusnak mondta, de jelente valamit a mi számunkra? Tudunk-e ebből valamit épülni, erősödni, hogy ő azt mondta, hogy az ő országa nem ebből a világból való? Azzal hadd kezdjem, hogy mi lenne akkor a kérdés, a logikus kérdés, hogy ha nem onnan való, akkor honnan való? Akkor miért jött ide? mit keresett itt? Mi motivált valakit arra, hogy egy olyan világban, mint amilyen kell jöjjön? Nem tudom, mi a véleményetek a világunkról, lehet, hogy azt teszi, hogy már öregszem, nekem egyre rosszabb a véleményem, de szerintem az is teszi, meg az is, amilyen a világunk, az is egyre rosszabb. Tehát két tényezős ez a dolog. Hogyha valaki ide önként jön, hát annak nyomós oka kell, hogy legyen. Mi lehetett az ő oka? Mit keresett itt, mi hozta ide? Most olvasom a 37. verset, mert ebben válaszol erre. Én azért születtem, és azért jöttem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra, tette hozzá. Ugye ez már egy záradék, maga a válasz az az volt, hogy neki küldetése van, be kell mutassa az igazságot, ő egy üzenetet hozott, segíteni jött, de ő nem innen való, és még egy fontos dolog, ő nem is akar itt maradni. Tehát ebben a formában ő itt nem fog időzni hosszan ebben a világban. Azt mondta, hogy bizonyságot tesz az igazságról, és valamit hozzátett, azt, hogy és ennek lesz gyümölcse, mert aki erre rezonál, aki az igazságból való, az hallgatni fog erre a szóra, felismeri benne a hívást, megragadja, és vele tart. Na testvérek, hát én így írtam ide magamnak ilyen közben, hogy na, ezek lennénk mi. Ugye? Azért járunk ide, azért jönünk egybe, az a mi vágyunk, hogy abba a körbe tartozhassunk, akikért jött, akik miatt jött, akiket meg akar szólítani. Ugye ebből megértjük, hogy nem jó kedvében jött ide, hanem alárendelte magát egy áldozatnak. Felírtam arról a vázlatomban, lehet, hogy máshol, de most mondom el, hogy mikor 2015-ben jöttünk hazafelé a generál konferenciáról, Cserbik testvér is velem volt, ő akkor először volt Amerikában, meg talán a Robi is, Gyuzmadia testvér, és előtte is beszéltük már, én nekem már volt véleményem, én nem szeretek, meg elárul nektek ott lenni. Tehát, ha kell, megyek, de különben nem szívesen. És visszafelé jövet, már ők is ugye voltak, mondta Jancsi, hogy én, már bocsánat, csak nekem Jancsi van, hogy én élnék Amerikában, én nem, tehát én biztos, hogy nem. Mondom, és te, és azt mondta, egy nagyon érdekes dolgot mondott, és ezért jutott eszembe, hogy azt mondta, hogy ha lenne egy olyan feladat, amire azt mondják, hogy ott kell megcsinálni, és egy záros határidőn belül, tehát egy meghatározott idő, akkor azt ugye elvállalná. De hogy menjen, csak úgy sportból, és ott szabadon legyen, az nem. Nem. Bocsánat, hogyha más valaki máshogy gondol, az nem baj, csak hát ez egy történet, meg az én történetem, meg olyan csié. Létezik ilyen, és ő ugyanezt tette, csak hát más méretekben. Ugye azzal, hogy ő idejött és vállalta ezt a küldetést, azt tudjuk, hogy mivel járt, megalázkodással járt, küzdelmes élettel járt, és a küzdelmes élet vége mi volt? Egy még küzdelmesebb halál. Egy küzdelmes halál nem. Annak az volt a lényege. Nem egy egyszerű, gyors halál, egy agyonlövés vagy más. Pál apostol azt mondja, a Filippi 2-ben ezt különben sorolja, hogy a megalázkodott halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig, amiben nem a kereszt, nekünk az már egy fogalom, nem az, hanem az a halál nem, hogy egy hosszú, gyötrelmes halál, kínhalál. Méghozzá úgy, hogy közben nem adhat teret az emberi indulatoknak, ahogy mondjuk a latrok tették. Nem szitkozódhat, nem átkozódhat, mert nem teheti, mert egy tökéletes életet kell, hogy éljen. Az egyik kérdésem az, hogy nem tudom, mennyire veszük komolyan azt, hogy amit ott hagyott, és hogy ezt megtette. És nem tudom, hogy hogyan hat ránk ez a gondolat önmagában, amit kiemeltem, hogy az én országom, mondta Krisztus, nem a világból való. Az első kérdésem az lenne, hogy a mi országunk az honnan való. Hát eredetileg többnyire Magyarországon születtünk, gondolom, de e világból való, azt mondhatjuk, mert itt mindenki csak olyan, aki e világból való. De azzal, hogy hitet tettünk valami mellett, itt talán pont beszélgetünk is, talán egy Tibor egyik hozzászólása érintette ezt itt az előbb a tanulmány kapcsán, hogy az Isten tett egy ígéretet, igen, arról volt szó, és hogy mennyire vesszük ezt komolyan, hogy örök élete van annak, aki Istenbe kapaszkodik hitáltal. Most akkor mi milyen tudattal, identitással élünk itt idegen szóval, hogy a mi országunk hova való? Ugye egy dolgot rögtön hadd mondjak válaszként, hogy Isten azt üzente Jeremiással a zsidóknak, hogy igyekezzenek annak az országnak a jólétén, ahova vitettek, mert attól függ az ő jólétük is. Tehát nekünk, amíg ezen a földön élünk, az az ország, ahol élünk, az otthonunk, mert ez egy adottság, és ne függetlenítsük magunkat tőle erkölcsileg és felelősen. Tehát igyekeznünk kell ennek az emberi közegnek, amiben élünk, a jólétén. De az is igaz, hogy a mi országunk ugyanaz az ország, amiről ő beszélt, nem? Tehát mi az ő országába oda tartunk, az a célunk. Vannak ilyenek a világban, ti is tudjátok, hogy vannak misszionáriusok, akiket kiküldenek, hogy a hitet terjesszék idegen területekre. De vannak mérnökök is, akiket jól megfizetnek, mert olyan munkát tudnak, és el kell menni, és ott megcsinálni a X ideig. Meg kiküldetés, ezt így mondják, tehát ilyen távoli vidékekre. És az emberek megteszik, mert hát ez a dolguk, ezért fizetik őket. Én azt gondolom, hogy nekünk az identitásunknak valami ilyennek kéne lennie, hogy mi már lélekben, fejben oda tartozunk az ő országához, és elfogadjuk azt a tényt, hogy amíg ez megvalósul fizikailag, addig ebben a közegben már úgy élünk, mint annak az országnak a követei, kiküldöttei, akik azt képviselik, azt élik meg, majd erre szeretnék is visszatérni. Én azt gondolom, hogy ha az ő országa a mi országunk, ha így gondolkozunk, még akkor is, hogyha nem a kárhozattól való megváltás lenne a másik, a kárhozat lenne a másik alternatíva. Tehát ugye nálunk az, hogy vagy az ő országa, vagy a kárhozat. De ha nem lenne a kárhozat, ez teljesen elméleti dolog, amit mondok, csak ígért volna egy sokkal szebb országot, egy tökéletes országot, ahova érdemes menni, hát már akkor is mi lenne az egészséges reakció a részünkről? Nem tudom, hogy szoktatok-e utazni, lehet, hogy a kor tesz ide, én most ilyen nagyon olcsó dolgokat azért kinézek, és ide-oda elmegyek, meg az élet hozza. A Marci, a nagyfiamat többen ismeritek, ő most 29 Kanadában ősült, elvett egy nagyon szép kanadai hölgyet, aki nagyon okos is, nagyon dolgos, mert nagyon szereti a fiamat, ezt mindig elmondom róla, tehát nagyon pozitív menyem van. Hát Montreálba élnek, és akkor össze mondta Marci, hogy Portugáliában vannak, ha akarnék találkozni először személyesen a menyem, akkor menjek el. Hát elmentem Lisszabonba hétfőtől péntekig, tetszett, egész jó volt, velük is van egyáltalán. Meg úgy rákaptam ilyen nagyon rövid ilyen városlátogatásokra. Nem tudom, szoktatok-e ilyet csinálni, hogy voltatok-e már így, hogy mentek valahova, most nem egy tengerpart, mert a tenger az általában ugyanazt tudja, tehát úgy hullámzik, meg meleg van, hanem ilyen kulturális kirándulások, amire úgy rá lehet készülni. Az ember ilyenkor azt csinálja, hogy nyilván keresek szállást, meg közlekedést jót, meg hogy mit érdemes ott megnézni, és ez egy sport. Régen a német nyugdíjasok csinálták ezt, hogy egész évben várták, hogy nyár lesz, és akkor felkerekednek, és elmennek valahova, és tervezték ezt az utat. Most értitek, hogy miért mondom ezt, hogyha mi az Isten országába készülünk. Nekünk mennyire van jelen a hétköznapjainkban az, hogy tervezzük ezt az utat? A szó jó értelmében, tehát nyilván sok mindent nem tudunk tervezni rajta, de hogy foglalkoztat bennünket, hogy ott milyen lesz. Mennyire vonzó, mennyire tudunk ráhangolódni. Ugye az emberek úgy szoktak utazni, hogy bújják az útikönyveket, meg terveznek, meg szerveznek. Van nekünk útikönyvünk? Jó, vastag. Így van, köszönöm, hogy a Miklós hangja volt szerintem. A Biblia most nem hoztam, mert már digitális vagyok nagyon, de tudjátok, hogy jó, vastag. Nem képes, nincsenek benne pálmafák, meg amit szoktak, tudjátok, hogy mitől érdemes menni, de hogyha alaposan olvasod, azért kedvet kapsz hozzá, nem? Tehát van ott sok információ arról, hogy hova készülünk és mi vár ránk. Milyen lesz, vágyunk-e rá? Elmondhatjuk-e mi magunkról egy kicsit ilyen, bocsánat, modern szót mondok, ilyen szembesítő show is, amit most leszek, hogy szeretném magunkat szembesíteni, hogy elmondható-e magunkról, hogy mi már fél lábbal ott vagyunk. Figyelem, két külön téma. Elmondhatom-e az idők jeleit látva, a világ sorsának az alakulását látva, a történéseket látva, hogy már fél lábbal ott vagyunk. Halkan súgom, hogy szerintem nagyon közelít. Minden jel szerint nagyon közelít. Ehhez képest arányosan elmondhatom-e, hogy én lélekben, fejben, időarányosan ezt követve, fél lábbal már szintén ott vagyok, és kevéssé itt. Tudjátok, amikor van ilyen súlypont áthelyezés, ugye ismeritek ezt, hogy torna órán vagy valahol. Értitek a kérdésemet, ugye? És értitek, hogy mit akarok kisarkítani? Hogy én azt gondolom, lehet, hogy nincs igazam, én azt gondolom, hogy a valóság már előrébb jár az Isten országához képest, közelít, mint ahol mi lélekben tartunk ehhez képest. Tisztelet annak, aki nem így van veled, de én úgy érzem, ez egy veszély legalábbis, amiben vagyunk, hogy le vagyunk maradva ahhoz képest, ahol már tartanunk kéne. Én most nem misszióról beszélek, proféciákról, meg hirdetésről, hanem fejről. Fejben, hogy nekünk hol van ez. Talán itt mondom el azt, amit szintén akartam, és elfelejtettem beírni a vázatba, de milyen kegyelme most eszembe jutott egy történet. Egyszer hú, az mikor volt, 90-ben lehetett, ide látogatott Marshall Grossbow testvér, egy amerikai testvérünk Magyarországra. Ő volt a legeurópaibb amerikai, akit valaha megismertem, hogyha ezt mondhatom így. De tényleg annyira könnyű volt vele így fejben is együtt lenni. És tudom, hogy a Krisztina körúton álltunk, ott van egy templom, meg egy villamos megálló, és ott vártuk a villamost, és beszélgettünk, és én megkérdeztem tőle, hogy neki melyik ország tetszik a legjobban, vagy hol élne a legszívesebben, így kérdeztem. Mert láttam, hogy olyan európit, és tudtam, hogy amerikai, és mégis sokat látott, szóval mást várhatok, mert egy amerikai ország, vagy Amerikába. Hát. De már járt Németországba sok helyen. A titkos, borítékos válaszom az volt, hogy hát, ha Németországot mondja, mert az nekem nagyon bejön. És egy nagyon furcsa dolgot mondott, hogy nem számítottam rá, hogy melyik országba én a legszívesebben, tudjátok, hogy mit mondott, most már kitalálhatjátok a témában, az Isten országában. És ott álltam megszégyenülte, hogy én nekem ilyen horizontális, ilyen vízszintes gondolkodásom volt, hogy ebből lehet választani. És ő megadta nem pátosszal, meg nem ilyen képmutatással, egy teljesen spontán egészséges választ, hogy ebből nem, hanem Isten országában. Na ez egy illusztráció arra, hogy mire gondolok én, hogy mennyire van ez meg a mi életünkben. Egy kicsit, hogy ezt tovább sarkítsam, egy tesztet szeretnék, hát ilyen rövid és szóbeli, és mindenki jön állom a fejbe, nem Covid-teszt, hanem ilyen teszt, hogy ti hol érzitek magatokat otthon, és mi köt le jobban? Amikor az élet dolgaival foglalkoztok, vagy amikor van időtök visszavonulni, Bibliát olvasni, imádkozni, az útikönyvünket olvasni, hogy így mondjam. Tehát mi az, amiben több az öröm, amivel több időtök telik? Ismerek embereket, akik szeretik összecsapni a teendőt, és utána ezzel foglalkozni. Mondjuk Mária a Bibliában emlékeztek rá, ugye Márta-Mária konfliktus. Vannak olyan emberek, akik nagyon aranyos, nagyon őszinte hívő emberek, de nagyon kötelességtudók, ugyanakkor olyan értelmes, hogy zakatolnak a hétköznapokba, és alig marad idejük, mint Mártának mondjuk magasabb rendű dolgokra. Hol érzitek magatokat otthon? Hol terveztek? Milyen hosszú távú terveink vannak itt ezen a földön? Tervezni kell, nem az ellen mondom. De miben gondolkozunk, hol tervezünk? Miben zakatol többet az agyunk, mint kapjuk magunkat? Néha átállunk fejben azért az örökkévaló dolgokra, főleg szombaton, meg főleg, ha én idejövök, és erről beszélek most. Vagy fordítva van, hogy alapvetően mi ott időzünk fejben, és hát kénytelenek vagyunk elvégezni azt, ami itt van. Emlékeztek, Pál apostol azt mondja, hogy elköltözni már vágyna rá, egyébként az a halálára vonatkozott, ugye, mert ő még nem az Úr eljövetelére mondta ezt, de maradnom értetek szükséges. Tehát ő így fogta fel. Azért ez egy komoly dolog. Tehát ott már ez megvolt. Nemrég volt egy fura tapasztalatom, az egyik kollégámmal beszélgettem, vártunk valahol, és valahogy szóba jött ez az aktuális helyzet, tudjátok, ez a háború, meg a témáznak azon, hogy atomot dobnak, nem dobnak. És azt mondja a kollégám, ne vessétek meg ismeretlenül se, hát ő már nem bánná, ha le dobnák. Hú, mondom. És azt mondja, hogy figyeld, ahogy ez az egész kinéz, meg minden, mondja, úgyis kegyelemben alatt élünk. Mondom, hát én még azért úgy érzem, nem vagyok kész, de úgy elgondolkoztatott, amit mondott, és nem ilyen poénból mondta meg, nem egy könnyen műen, de most azt sem mondom, hogy a mélyen belementünk, mert nem. De ugye elsőre is fura volt egy ilyen válasz, és úgy belegondoltam, hogy én tényleg megnéztem egy filmet, elárom nektek, van egy olyan játékfilm, amit dokumentumként csináltak meg, a Volhiniai mészárlásról, nem tudom, jól mondom a nevet, valami 100 000 lengyelt megöltek ukránok a 43-ban itt a kelet-ukrajnai, hogy is, nem nyugat-ukrajnai részem. Hát etnikai borzalom volt. Nem, az más, azt az oroszok csinálták lengyel foglyokkal, az is, csak ez sokkal nagyobb volumenű volt, és brutális, csak nem részletezem a gyerekek miatt, hogy hogyan. Tehát amikor nem egyszer embereket ölnek, hanem brutálisan végzik el. És úgy belegondoltam, tegnap a hatás alá került, tudtam, hogy ilyen lesz, de azért megnéztem. És tudjátok, annyi borzalom volt a Földön, meg van a Földön, meg lehet, hogy lesz a Földön, hogy nekünk az lenne az egészséges, hogyha keresnénk, mint a vészkijáratot a színházba, tudjátok, hogy ki vannak rakva ilyen kijárattáblák, hogy lehetne innen minél előbb, már úgy, hogy mindenkinek kijutni, tehát hogy vége legyen. Úgy elgondolkoztam ezen, hogy nem lehet-e, hogy jobban átéreznénk a világnak a rászorultságát arra, hogy véget érjen, hogyha kevésbé komfortos lenne az életünk. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, amióta tart most ez a háború is, én úgy voltam a délszláv válsággal is, én emlékszek, hogy nagyon megszenvedtem a tudatát, mert mikor elmegyünk valahova kikapcsolódni, vagy eszünk egy jót, nehezen tudok attól elvonatkoztatni, egy csomó ember meg, hát nem ebben a helyzetben van, sőt, most nem részletezem. És hogy ez nem normális. Már nem csak az, nem annyira az, hogy most mi normálisan érünk, hanem az a nem normális, hogy megy a világ előre, és közben ezek a dolgok történnek, ismétlődnek napi szinten. Én azt gondolom, hogy azoknak az életében, most nem csak egy háborúra gondolok, hanem sanyarúbb élet sorsít Magyarországon békeidőben, mint a miénk. Az olyan embereknek, akiknek itt nem annyira komfortos, talán többet jelent az Isten országa ígérete. Az, hogy az ő országa nem innen való, és megígérte, hogy eljön. Mi mennyire siettetjük ezt, mennyire szeretnénk siettetni ezt, vagy mennyire késleltetjük. Úgy is mondhatnám röviden, hogy mennyire taszít bennünket az, ami itt van, ismerve és látva a szenvedést. Vagy éppen felírtam ilyet magam, hogy emberek egészségi problémákkal küzdenek, lehet, hogy köztetek is többen. Vagy szeretteink, vagy az is sokféle kihívás lehet, ami azt mondja az ember, hogy mondjuk ezt olyan sokáig húzni nincs értelme. Tehát mennyire taszít minket az, ami itt van, de legalább ekkora kérdés, ha nem nagyobb, hogy és mennyire vonz bennünket az, ami ott vár ránk. És itt jegyzem meg, hogy amivel nem foglalkozunk, az nem fog tudni vonzani. Tehát ez nem kell atomfizikusnak lenni, hogy ezt belássa az ember, hogyha azzal keveset foglalkozunk, olvasván, imádkozván, keveset van a fejünkben, mitől alakulna ki egy vonzalom, egy vágyódás. Mit tudunk róla egyáltalán, hogy vonzom? És akkor gyakorlatilag itt érem utol annak az áhítatnak a témáját, mert az volt az elárulom a téma, hogy a keresztény vezetés, de ezt egy keresztény működésnek értelmeztem. Tehát hogyan működik az az ország? Mitől más az ő országa, mint az, amiket mi itt ismerünk? Hát ugye hadd kezdjem azzal, ami legkevésbé érdekel, megmondom őszintén, bár az Úr dolga, tehát nem szólhatok bele, hogy Jelenések 21-22 szerint aranyozott utcák lesznek. Én nem tudom, kinek van ilyen, hát kinek ez az elsődleges, nekem nem. Tehát egy pár külsőséget mond a Biblia, de nem azokat érzem dominánsnak. Sokkal inkább azt, amit mond, hogy nem lesz könny, nem lesz fájdalom, nem lesz sóhaj, nem lesz halál, nem lesz betegség. Én nem szoktam azt mondani, hogy figyeljetek, hogyha ennyi lenne, hogy ezek nem lesznek, hát már nem kérdés, nem, hogy melyiket válasszuk, vagy hogy törekedjünk oda. És egy nyilván Pál azért olyat is mond, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi elmel sem gondolt. Ha akar jegyzem meg, hogy Ádámnak, Évának volt szeme, meg füle, tehát ebből nekem az következik, hogy meghaladja az eljövendő ország színvonala, dicsősége, állaga, bocsánat, hogy így mondom, az eredeti teremtését is. Nekem ebből ez következik. De mi az, ami igazán vonzó benne, mert ugye nagyon érdekes, hogy Isten nem úgy hirdeti az országát, mint az utazási irodák, visszatérek a Pálma Fához, tudjátok, hogy ilyen idilli képek, ilyen valószínűtlenül kék víz, fehér homok, poszter, ugye tudjátok, hogy ilyen hangulata van, hát így csinálnak kedvet. Isten meg ezt pont kihagyta. Ez az Arany utca, ahol még úgy belefért. De mondd mást. Ugye hol mondott mást? A Biblia hol beszél szerintetek az eljövendő országról? Most nem az oroszlánra, meg a kecskére, vagy mire, vagy bárányra gondoljatok, hogy együtt legelésznek az Ézsaiás. Igen, Ézsaiásba köszönöm, igen, köszönöm, Mikor. De én most nem annyira ezekre a tényleg szó szerinti képekre gondoltam, hanem ahol ilyen átvitt értelemben csinál nekünk kedved, már bocsánat, hogy így mondom. Ami nem lesz, ezt már ugye is soroltuk. Én mondok egy ilyet, akkor hegyi beszéd. A hegyi beszéd az, figyeljetek, a világ legnagyobb kortes beszéd, de bocsánat, hogy így mondom, mert lejáratott a szó, de tudjátok, mire gondolok. A politikusok mindig elmondják, hogy ha ők egyszer átveszik a hatalmat, ott mi lesz? Ó, hát itt aztán van minden, vagy jó, vagy rossz, de hogy az lesz, az már kétséges. Jézus meg elmondta a világ legnagyobb szabású beszédét három fejezetben, hogy az ő országában milyen lesz élni. Milyenek lesznek a kapcsolatok, a viszonyok. És mi a különbség sok egyéb mellett, hogy ez így lesz. Tehát a politikusok azt mondanak, amit gondolnak, nekik semmi nem drága, a legtöbb megtisztelet a kivételnek. Isten, Jézus Krisztus pedig elmondta, hogy az ő országa milyen lesz. Ott az emberek egymást ugyanúgy fogják értékelni és szeretni, mint önmagukat. Nem lesz legázolása a másiknak. Egymásra tekintettel fogunk élni. Lesz közös rendezőelv, lesz közös tekintély. Nem fogunk, bocsánat, egymás agyára menni, nem tudom, hogy mondjam. Tehát nem lesz fárasztó társadalomban élni, egy emberi közegben élni. Mik az alapelvei ennek a működésnek? Ugye ti is tudjátok, azt mondta Jézus, hogy a pogányok közt, akik királyok, azok uralkodnak és sanyargatják a népet. Ne így legyen köztetek, hanem aki köztetek nagyobb, az legyen a ti szolgátok. A szolgáló vezetés. Most a vezetésen nem mered dolgot, és hogy a vezető megvezetett, hanem minden emberi kapcsolatban. Akinek több adatot, több talentum, több hatáskör adott esetben, az használja arra, hogy támogassa azt, akinek kevesebb adatot. A mi világunkban ez fordítva működik, akinek több adatot, az annak a fején, vállán, hátán gázol előre, akinek kevesebb adatot. Figyeljetek, ha csak ennyi lenne, már megéri. Életem egyik legpozitívabb visszajelzés, azt hiszem, még innen jártam Hévízre evangelizálni 92 körül, 30 éve. Meghallgatta az egyik 10 parancsolatos előadást a hallgatóság, nem testvérek voltak, tehát vendégek, akik nem nagyon érintkeztek ilyesmivel. Ugye a rendszerváltás után vagyunk, ne felejtsétek el, tehát ez egy nagy dolog volt, hogy lehetett, meg hogy emberek is szóba álltak ezzel. És odajött hozzám az előadás végén, egy férfi volt, arra emlékszem, és azt mondta, hogy ő nem hívő, de amit itt elmondtam a 10 parancsolatról, azt mondta, hogy ha mindenki így élne, mennyivel élhetőbb lenne a világ. Mondom, akkor a lényeget megértette. De nem, ez a lényeg, hogy az Isten törvényei ennyivel magasabb rendű létezést biztosítanak. És ott mindenki úgy fog élni, ott nem lesz kérdés a 10 parancsolat, meg ilyenek. Tehát azt mondhatjuk, hogy már azért más az, és azért vonzó, mert ott egy olyan tapasztalatban lehet részünk, amiben itt ezen a földön ritkán azért mondjuk ki. Ez, amit elmondtam, ez a fordított működés, ez a fordított piramis, ha úgy tetszik, így is szokták ábrázolni, ez egy ilyen fejjel lefelé csúcsára állított piramis. Aztán azt olvassuk, hogy a példamutatása az egymás buzdításának a módja. Nem az ösztökélés, tehát a nyájat nem úgy terelik, hogy ráengedik a pulikutyát, és mindenhonnan tereli, hanem hogy példaképei vagyunk egymásnak, a nyájnak, mindenki, aki vezető, de kifelé is példaképek vagyunk. Kedves gyülekezet, voltak éppen az a kérdés, hogy mi mit érzünk, hogy mi az Isten országának a szellemiségét éljük meg a magunk körében, vagy az evilági identitásunkat? A párkapcsolatunkban, a családi kapcsolatunkban, a gyülekezeti kapcsolatunkban mi valósul meg? A hegyi beszéd valósul meg, vagy úgy élünk, mint bárki más? De mi mondhatjuk azt, hogy a mi országunk a Krisztusé, nem ebből a világból való, és ez így van a mi kapcsolatainkban, de az igazi nagy kérdés, tudjátok mi? Az, hogy az emberek ezt így látják-e. Tehát én hiába nyilatkozok arról, hogy tehát lehetek egy nagyon szép nyilatkozatot, aztán megmondják, hogy mi az igazság. Hogy mi ebből mit látunk, vagy mit nem látunk. És ez a döntő, hogy meg tudom-e élni magamévá, tudom-e tenni azt, amit én már a magaménak vallok, és azt vallom, hogy a Krisztus országába törekszem. Biztos tudjátok, az országnak vannak külképviseletei, ezek területen kívüliséget élveznek, ha jól tudom, tehát hiába van Magyarország, mondjuk az orosz követség, csak azért mondom, mert ott van mellette pont az irodánk, mindig ott megyek el. Ők a követségen belül orosz törvények szerint élnek, orosz szabályok szerint. Magyarország be sem mehet a követségre, hát ez a lényege, ugye diplomáciai mentességet élveznek, azt hiszem ezért a szó. De mondok mást, ti is tudjátok, hogy nagy tömegben érkeznek emberek, hát most a háború miatt hozzánk is, Kárpátaljáról meg Ukrajnából úgy általában, de amikor jönnek mondjuk, szándékosan mondok ilyet, az iszlám hitű emberek tömegesen érkeztek Európába, de lehetne más csoportokat is mondani, vannak ázsiaiak. Voltam Düsseldorfban, teszem, ami 6000 japánél a legnagyobb európai kolóniájuk. Ezek az emberek, akik más kultúrában nőnek fel, sokszor összetömörülnek, és ugyanúgy élnek tovább a saját kultúrájukban. Tudjátok, van ilyen, hogy a kínai negyed, ez a Chinatownnak mondják. Tehát, hogy ott az egy kis Kína, egy kőbánya is nagyjából állítólag kis Kína. Mit akarok ezzel mondani, hogy hétköznapi esetekben az emberek ezt teljes természetességgel teszik, hogy jött valahonnan, közös a kultúrája, helyileg egyfelé telepszik, és ők úgy élnek a saját törvényeik szerint. Egy párhuzamos államot, vagy nem tudom, hogy mondják, ez egy párhuzamos valóságot hoznak létre. Én azt gondolom, hogy az Isten azt várná tőlünk, és ez lenne a természetes, a hitünkből következő, hogy mi ebben a világban élünk, fáradozunk az ország jólétén, ahol élünk, de itt már a saját köreinken belül mi azoknak az értékeknek a jegyében élünk, amiket magunkénak vallunk. Az Isten országának ennek a négy fal között már meg kell valósulnia. Már mind nem annyira a helyet értem, értitek ezen, hanem ezt a közösséget, amiben vagyunk. Ez lenne a normális, ez lenne a kívánatos, és amikor Krisztus azt mondja az alapigényben, hogy az én országom nem e világból való, akkor nekünk mit kéne erre rávágni, gondolkodás nélkül? Inkább jól meggondoltam, hogy a miénk sem, nem? Tehát, hogy ő ezt mondja, ezért mondta, hogy ragadjuk ki, tehát ő most Pilátussal beszélget, de ennek van, nem tudom, mi egyetértetek-e velem, ennek van jelentősége a mi életünkre nézve, amit mondott. Ha az ő országa nem e világból való, akkor az sem, amiben mi készülünk. És az a kérdés, hogy ez majd így, hogy mondjam, ilyen, ezt digitálisan mondják, hogy sokáig nem, és akkor egy ponton átbille, mint az óra, hogy már nem nullát mutat, hanem egyet. Vagy ez egy analóg dolog, hogy ez fokozatosan kell, hogy kialakuljon. És szerintem fokozatosan egyénileg bennünk, meg közösségileg is. Ugye egyszer megkérdezték a farizósok, ha jól emlékszem, talán Lukás 13, hogy mikor állított fel nekünk az országot. És mi volt erre a válasza? Az Isten országa bennetek van. Ez az, amiről beszélek. Csak nem jutott eszembe a készülés során, csak most. Ez az, amiről beszélünk, hogy az Isten országa majd láthatólag el fog jönni. De igazság szerint most nem az Arany utca a nagy cucc, már bocsánat, hogy így mondom, nem. Tehát nem becsmélésként mondom, a Jóisten készít is tökéleteset, de őszintén szóval az a lényege annak az országnak? Hát nem, a lakói, hát ennek az országnak se az a lényege, hogy milyen van. Nem rossz, nem hátrány. Bocsánat, egyszer hallottam, hogy Franciaország szép ország, az egy hátránya van, hogy franciák laknak benne. De ez csak ilyen mondás, meg ezt sok országról el lehet mondani. A lényeg az, hogy nem az dönti el egy ország értékét igazán, hogy mik az adottságai, hanem azt, hogy kik a lakói. Izrael tudott egy virágzó gazdaságot felállítani, nem túl lakható közegben. Északon a skandinávok azért nem túl lakályos helyen laknak, ti is tudjátok, és nem laknak rosszul. Nem az adottságok predesztinálják az országokat. Bocsánat, már szóbet Ukrajnáról, meg ti is tudjátok, hogy nagyon jó adottságai vannak, és hát nem nagyon haladtak szegények a háború előtt sem. Az Isten országának a lényegét nem nem az infrastruktúra adja, az Arany utca meg a többi, hanem az, akik benne laknak majd, akik benne lakunk majd, és az most kezdődik el, és rajtunk is múlik. Ugye ez egy hatalmas dolog, hogy ő nem kötelez semmire bennünket, ő invitál, meghív, mint arra a vacsorára a példázatban, és mi erre valahol igent mondtunk, akkor, amikor megkeresztelkedtünk, akkor, amikor elkezdtünk járni gyülekezetbe, azzal, hogy ide jövünk hétről hétre, de milyen hangos a mi igenünk. Mennyire támasztja alá az életünk ezt az igent? Mit lát az Isten a lelkünkben? Mit látnak az emberek a környezetünkben? Látják-e, hogy mi jó értelemben véve mások vagyunk? Nem demonstrálunk vele, de nem lehet elrejteni a hegyen épített várost. Nekünk úgy kell élni az életünket, mint egy nagy követségnek, mint egy konzulátusnak, vagy nem tudom, mit mondjak, hogy igen, mi ide vagyunk küldve. Nagyon az az érdekes, hogy mi nem onnan jöttünk, de itt újjászülettünk. Ettől megváltozott az identitásunk. Nem tagadjuk meg azt sem, hogy magyar állampolgárok vagyunk, Magyarország jólétén dolgozunk, de mi túltekintünk ezen, és mi az Isten országára készülünk. Vajon a mi normáink mennyire jelennek meg az életünkben látható módon, ahogyan már kérdeztem is? És hát ezzel fejezem be, ugyan elmondtam, de ezzel összegzem a mondandómat, hogyha bennünket megkérdeznének, hogy az országunk honnan való, mit mondanánk, remélem, most már mindig ez fog eszünkbe jutni, ha olvassuk János 18.36-ot. És az életünk mit mondana, és az emberek mit mondanának az életünket látva. Én azt kívánom mindjárt, hogy mondjuk azt mi, mondja azt az életünk, mondják azt az emberek, és legfőképpen mondja azt Isten, hogy igen, ők annak az országnak nem csak a várományosai, hanem már a polgárai itt ezen a földön, ami eljövendő, és ami nem e világból való, és amiről Jézus Krisztus beszélt Pilátusnak olyan egyértelműen. Amen. Thank you. Kegyelmes mennyei Atyánk, szeretnénk megköszönni neked, hogy ma közösen végig gondolhattuk ezt az ígét, és ennek a jelentőségét mindnyájunk életére nézve. Te látod, hogy nem mi választottuk azt, hogy ezen a világon szülessünk meg, de a te kegyelmedből megkaptuk az élet lehetőségét, és itt ébredhettünk tudatra, sőt a te szent lelked munkája nyomán egy magasabb tudatra is, a hitre, és ebben a jegyben élhetjük az életünket, és várhatjuk a te ígéreted teljesedését. Köszönjük, Urunk, hogy nem reménység nélkül, nem kiszolgáltatottan a gondviselésről mit sem tudva kell élnünk a mindennapokban, szorongva, küzdve, mint nagyon sok embertársunknak. Köszönjük, hogy miénk az ígéret, hogy tudhatjuk azt, hogy te egy országot készítesz a tiéidnek, és kérünk, bocsásd meg, hogy úgy érezzük, hogy ez a hit nem bír elég erővel a mi életünkben, nem járja át kellőképpen, és nem mondhatjuk el még talán a jelen állapotunkban, a meggyőződésünk jelenlegi szintjén, hogy ahogy az Úr azt mondta, hogy az ő országa nem ebből a világból való, úgy mi még nem mondhatjuk el ugyanilyen meggyőződéssel, hogy mára miénk sem. De kérünk, segíts ebben növekedni, segíts, kérünk, hogy ez az ígéret elfoglalja a maga helyét mindnyájunk életében, lelkében, fejében, hogy ennek a hátterén tudjunk szemlélni mindent, és hogy énekeltük is, ez a várakozás adjon örömöt minden napunknak, ez üzön el minden felleget és aggodalmat, egy szent örömben várjuk azt az országot, amit megígértél, és ha lehet az életünkkel is, és a szavainkkal is, minél meggyőzőbben tudjunk bizonyságot tenni, minél többeknek erről a jövőképről és erről a reménységről. Ebben szeretnénk, hogyha te mindnyájunkat megerősítenél, a te erőd, a te kegyelmed és a te hatalmad gazdagsága szerint, ami megváltunk nevében. Amen.
Jó Atyánk, felséges Istenünk, elküldi egy szülött szent fiát, zengít most szerelmét boldogan, életünk örömét áldását. Ott az Úr Márián, miénk lesz a szent égi hold. Ott az Úr, Ámen.